Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és külön tisztelettel, szeretettel köszöntöm a mai istentisztelet, illetve az elkövetkezendő három nap istentiszteleteinek az ige hirdetőjét, az evangelizáció szolgálattevőjét, nagy tiszteletű Bódis Miklóst, Erdélyből, Hátszegről érkezett, ő is kedves felesége, aki szintén vendégünk lehet. Isten áldja meg a szolgálataikat, közöttünk való forgalmazásukat a Szentlélek segítségével.
A mi istentiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 14. részéből. A 14. Zsoltárt hallgassa meg a gyülekezet. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják. Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfolják, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked a mai napot, az új reggelt, a te kegyelmed megújulását az életünkben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te adtál szent sóvárgás nekünk, hogy eljöjjünk a te hajlékodba, hogy téged jobban megismerjünk, hogy veled személyesen találkozzunk. Köszönjük neked azt, mennyei atyánk, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk az elmúlt héten, az elmúlt napokban is, hogy te gondoskodsz rólunk, hogy te szeretsz bennünket. Bocsáss meg nekünk, kérünk, hogyha a te hívó szavadra nem reagáltunk, vagy nem úgy reagáltunk, ahogy kellett volna. Bocsáss meg, hogyha sok más elvonta a figyelmünket rólad, vagy éppen elfáradtunk, elcsüggettünk, vagy lelkileg elaludtunk, azért könyörgünk most, hogy te ébrezgess bennünket, hogy ne érjen bennünket váratlanul a te jöveteled, Úr Jézus, hadd lehessünk valóban készek, amikor te visszajössz. Azért könyörgünk most, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, add, hogy tudjunk mindent hátunk mögé vetni, minden bú, öröm, vagy éppen bánat, ami a szívünkben van, hadd ne legyen akadálya annak, hogy a te igéd áradjon. Add, hogy minden emberi okoskodást és minden magaslatot, ami a szívünkben emeltetett, a te szent lelked leromboljon, és utat készítsen az Úr Jézus Krisztusnak. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te adj megújulást, te adj őszinte bűnbánatot, bűnlátást, és a bűnnek az elhagyását is. Te adj megtéréseket, és a te szent lelked által eleveníts meg bennünket, hogy olyan közösség lehessünk, amelyik érted van együtt, amelyik érted él, nem csak a templomban, hanem a templomon kívül is. Hadd lehessen ez a mostani istentisztelet is neked kedves, és hadd lehessen az életünk istentisztelete is csak téged dicsőítő. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétődt az idő, és közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom a Máté evangéliuma 25. fejezetéből. Innen fog szólni hozzád ma az Úr. A Máté evangéliuma 25. fejezetének első 13 versét olvasom, alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk az Úr igéjét. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük bolond volt, 5 pedig okos. A bolondok ugyanis fogták lámpásukat, de nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikba. Mivel pedig a vőlegény késett, elszunnyadtak mind, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Akkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A bolondok így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Testvérek, készen vagytok? Testvér, készen vagy? Tudjátok azt, hogy a miskolci templom padjából el lehet menni a pokolba, ha nem vagy készen? Erre a kérdésre, hol töltöd az örökké valóságot, mit válaszolsz? Mit válaszolsz? Einstein egyszer utazott a vonaton, és a jegycsípő bemegy a fülkéjébe, és kéri tőle a jegyet. Einstein keresi a jegyét, és nem találja. És a kalauz megismeri, és azt mondja, hogy a nagyhírű professzort, azt mondja, hogy professzor úr, ne tessék nyugtalankodni, végigjárom a vagont, kicsípem a jegyeket, aztán visszajövök, addig megtetszik találni. Végigjárja a vagont, visszajön, Einstein még mindig a jegyet keresi. Azt mondja neki a jegycsípő: semmi baj, professzor úr, végigmegyek az egész vonaton, és aztán visszajövök, és addigra megtetszik találni a jegyet, és amikor visszaérkezik a fülkébe, Einstein négy kézláb találja a földön, keresi a pad alatt a jegyet, a jegy nincs meg. És azt mondja neki a jegycsípő, hogy professzor úr, nem égtessék keresni, én megbízok magába, elhiszem, hogy magának van jegye. Einstein kénységbe esve feláll, kízadva, szembenéz a kalauzzal, és azt mondja, hogy jó ember, maga nem ért egy dolgot, én nem magáért keresem a jegyet, hanem magamért, nem tudom, hogy hol kell leszálljak. Rá van írva a jegyre, hogy hol kell leszálljak, elfele, annyi volt a fejébe. Nem tudta azt, hogy megvette az állomásba, ott még tudta, hogy hova kell kérni, de a vonaton annyi volt a fejébe, hogy elfelejtette. Drága testvérek, elhiszem, hogy olyan fejetek van, mint Einsteinnak. Elhiszem, meg tudsz győzni afelől, hogy olyan fejed van, mint Einsteinnak, meg annyi információ van az internetről a kis agyadba, hogy az nem igaz. Egy dologra válaszolj, egy dologra válaszoljatok, tudjátok, hogy hol fog véget érni az életed? Hol fogsz leszállni a vonatról? Mert mindent tudsz, de erre az egyre nem tudsz válaszolni. És amikor sok református embert megkérdezek arról, hogy hol fogja eltölteni az örökké valóságot, akkor némelyek azt mondják, hogy nem tudom, rákérdezek, akkor 87 évig miért jártál templomba? Mi értelme volt a templomba járásodnak, ha nem tudod, hogy merre fele megy a vonat? És testvérek, a legtöbb ember pedig megdöbbentő módon, amikor az örökké valóságról kérdezed, akkor azt mondja, hogy majd ott meglátjuk. Mondom, mit látsz meg, szerencsétlen? Drága testvérek, nem vettétek észre, hogy mi a különbség az öt bolond meg az öt okos között? Figyeltétek az igét? Szeretném kérdezni tőletek, mind a 10 szűz tudta, hogy Jézus visszajön? Igen? Igen, válaszoljatok. Hogyha figyeltétek az igét, akkor válaszoljatok. Mind a 10 szűz tudta, hogy Jézus visszajön. Nézzétek meg, a televíziók tele vannak az apokalipszissel. A televíziók tudják, minden egyes katasztrófa, ami ezen a földön történik, a TV2, az RTL klub, a nagy kereskedelmi tévék beharangozzák 3 napig. Jön a világ vége. Tudja a világ, hogy jön? Tudja a világ. Tudja a világ. A kérdés az, testvérek, mind a 10 tudták, hogy Jézus visszajön? Igen, testvérek, mind a 10 tudták. Szeretném megkérdezni tőletek, mind a 10 belefáradtak a várakozásba és elaludtak? Igen? Igen. A hívők is alusznak, testvérek. Elaludtak mind a 10. Éjfélkor, amikor a kiáltás lett, mind a 10 hallották, hogy jön a vőlegény, gyertek ki elébe? Igen. Mind a 10 hallotta, hogy jön a vőlegény. A Biblia azt mondja, hogy azon a napon mindenkinek a térde meghajlik. Ha tetszik, ha nem. Mindenkinek a szája megnyillik. És vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére, csak némelyek számára késő lesz az a nap. Mert azon a napon már nem lesz kegyelem. És a kérdés az, hogy mind a 10 kimentek a vőlegény fogadására? Igen. Mind a 10 meggyújtották a lámpásukat? Igen. Mind a 10. És drága testvérek, most jön az 5-nek a bolondsága. Bolondnak kell lenni, hogy meggyújtsd a lámpádat, és azt hiszed, hogy ég, miközben te tudod, hogy nincs benne olaj. Na, ez a bolondság. Meggyújtani egy lámpát, azt remélni, hogy ég, miközben olaj nincs benne. Mitől égne? Azoknak szeretnék beszélni, testvérek, akik úgy készülnek meghalni, hogy azt mondják, hogy majd az ítélőszék előtt meglátom. Mit? Tudod, mit látsz meg majd, hogy nincs olajod? Azt látta meg az 5 bolond szűz. Nem történik meg az utolsó nap az a csoda, hogy nincs olaj, mert egész életemben az olajjal nem törődtem, aztán meggyújtom, s talán égni fog a lámpám. Nem. Olyan csoda az utolsó napon, hogy én a baloldali irányba tartó vonaton utaztam, s jobb oldalon szálljak le. Jobb oldalra érkezzek meg. Drága testvérek, olyan csoda nincs. Ezért ezen a pár napon, amíg közöttetek szolgálok, szeretnék a különbségről beszélni, hogy mi definiálja a bolondot az okostól. Ma este arról szeretnék közöttetek beszélni, hogy hol zajlik az életed, a hegyen vagy a Sodomába. Melyik asztal mellé ülsz le, az ördögé mellé vagy az Isten asztala mellé? És végül utolsó este arról fogok beszélni a különbségről, hogy hol fog véget érni az életed. 20 éve vagyok református lelkész Erdélybe. 20 évvel ezelőtt végeztem el a protestáns teológiát Kolozsváron. És drága testvérek, a 20 évből 6-ot az életemből úgy töltöttem el sikeres lelkészként, hogy nem ismertem személyesen Jézust. az életemből 30 év úgy ment el, hogy beszéltem valakiről, de nem ismertem személyesen. Szeretném nektek elmondani, hogy egy dolog tudni azt, hogy van Isten, meg hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból, és egészen más dolog őt személyesen ismerni. Egy dolog tudni, és egészen más dolog személyesen ismerni. Amikor 15 évvel ezelőtt egy rákos református lelkipásztort felhasznált az Isten az életembe arra, hogy én is megálljak egy februári hideg este Krisztus előtt, és úgy álljak meg, hogy engem azon az estén nem takart el sem a szinte színjeles lelkészi oklevelem, sem a református egyháztól kapott palástom, nem takart el a bűneimet, meg kellett álljak előtte, és ott álltam előtte, a mindenható Isten előtt, dideregve bűnösön. Drága testvérek, én attól az estétől kezdve tudom azt, hogy milyen egy megtért lelkész élete, és milyen egy megtéretlen lelkész élete. Mit jelent, testvérek, az, amit nagyon keserves lesz itt némelyeteknek hallani az alkalmakon, hogy mit jelent csupán az, hogy vallásod van csak? Csak vallásod van? Vagy van-e élő hited, élő kapcsolatod Jézus Krisztussal? Milyen az újjá született ember, és milyen az újjá nem született ember? És drága testvérek, amikor lelkész kollégáim, jó barátaim rákérdeztek arra, hogy Miklós, mi változott az életedben, mert ugyanígy áll a bajuszom, testvérem, megtérésem előtt, ugyanilyen kis mongol szemeim vannak, mikor mosolygok. Mi változott meg az életedbe? Mert ugye mit tanultál 3 évig, még bejutottál a teológiára, meg mit tanultál 5 évig az egyetemen, meg miről prédikáltál 6 évig a templomba, hogy zsúfolásig 450 ember jött Isten tiszteletre. Nem lehetett bemenni a templomba. Hogy most azt mondod, hogy most ismered az Istent? És drága testvérek, ezt nektek is csak úgy tudom elmondani, hogy egy dolog azt tudni, hogy valaki tudja, hogy Miskolcon van egy jó orvos. Mert kapott egy ilyen szórólapot, a szórólapon benne van, hogy sebészorvos, mondjuk Bara Tivadar, Kossuth Lajos utcában magánrendelő, ennyi az ár, ez gyógyította meg a szomszédban, mellettem lévő tömbházba, és olvasod a szórólapot, meg nézed a reklámot, és aztán átmész és az ismerőseidnek meséled, hogy figyelj csak, van egy jó orvos Miskolcon. Bara Tivadarnak hívják. A Kossuth Lajos utcában van a magánrendelője. Meggyógyította Katit. Nem is vett el sokat. És mondod és mondod, testvérek, mi a probléma? Mi a probléma? A probléma az, hogy valakiről olyanról beszélsz, akit nem ismersz. Tudsz róla, csak nem ismered. Van információd róla, csak téged még soha nem gyógyított meg. Lehet így beszélni Jézusról is. Feltámadt. Tudod, hogy hol lakik? Kívülről tudtam, hogy ki gyógyított meg Bartimeust, Mária Magdalénát, a vakot. Tudtam azt, hogy mennyit vett el a gyógyításért. Semmit. Ingyen van a kegyelem. És minden vasárnap felmentem a szószékre, és mondtam, hogy testvérek, van egy jó orvos. Itt meg lehet találni. Így gyógyít. Nem kér semmit, menjetek hozzá. Mi volt a gond? Az egyetlen egy gond az volt, hogy én nem voltam soha nála. Hogy nem ismertem személyesen ezt az Urat. És testvérek, amikor Jézus nem ismered, amikor az élő Istent nem ismered, nincs vele élő kapcsolatod, akkor tulajdonképpen halott vagy a vallásodba. Akkor tulajdonképpen egy belsőleg száraz, belsőleg halott ember vagy. Nagyon sokan, testvérek, azt mondják, hogy az embernek az élete egyfele tart, az útnak a vége a temető. Egyszer történt meg velem Kolozsváron a vasútállomáson, hogy Szebenbe kellett utazzak, és a kolozsvári vasútállomáson a 2-es és 3-as vágányon állott egy-egy vonat, és az egyik vonat az Nagyszebenbe ment, a másik pedig Nagybányára. Felültem az én vonatomba, és az volt az érdekes, hogy a két vonat 14:36-kor indult pontos időben mind a kettő, és tényleg elindult a két vonat pontos időben, szépen elindultak egymás mellett, ha kinyújtottuk volna a vonatból a kezünket, a túlsó vonatból is, meg én is talán, összeért volna az ujjunk begye, annyi távolságra volt a két vonat egymástól, és a két vonat elindult szépen lassan, aztán ahogy kiment Kolozsváról és a nyílt pályára ért, ott gyorsított, gyorsabban ment, testvérek, mert akkor meghaladjuk a 40-et, akkor már gyorsul a vonat, és körülbelül egy olyan 30-35 percet a két vonat karnyújtásnyira haladt egymástól, és úgy nézett ki, hogy egy az irány. Egy az irány. Láttam a túlsó vonatból, ahogy sakkoznak, ahogy szendvicset esznek, ahogy újságot olvasnak, még integettünk is egymásnak, egész egy pontig. Van Erdélyben egy kis falu, különös neve van, testvérek, Apahida mellett. Ennek az erdélyi falunak ez a neve, jó kis neve van, igaz, Válaszút. Válaszút. Egyszer az embernek az élete elérkezik ehhez a válaszúthoz. Kijön elébe Jézus. És tudjátok, Válaszútnál mi történik? A két vonat, amelyik addig egymás mellett párhuzamosan ment, szépen a két vonat elkezdett távolodni egymástól, és azt vetted észre, hogy az egyik vonat megy jobbra, és a másik vonat megy balra. És ahova a vonat megy, testvérek, ott szálltok ki. Ahova a vonat megy, ott szálltok ki. Válaszútig úgy néz ki az embernek az élete, hogy egy irányba halad. De válaszútnál, mert minden ember egyszer találkozik válaszúttal. Nincs, hogy megkerült, tudod, hogy miért? Mert Isten azt mondja, hogy egy követ tettem le a Sionon. Egy követ tett le Isten a Sionon. A megütközésnek a kövét, és Isten azt mondja, hogy vagy neki mész és összetöröd magad, belevered a fejedet, vagy ráállasz erre a kőre. Két lehetőséged van, harmadik nincs. Vagy összetöröd magadat ezen a kövön, vagy ráépíted az egész házadat, az egész életedet. Megkerülni a követ nem lehet. Megkerülni válaszútat nem lehet. És válaszútnál eldől. Válaszútnál eldől. A Golgotai kereszt alatt eldől, hogy melyik irányba fog haladni az életed. Melyik irányba fog haladni az életed? Tudsz az Istenről? Mert az ördögök is tudnak, az ördögök is hisznek, de félnek. Tudod-e azt, hogy hol ér véget az út, és hogy hol fogsz leszállni a vonatról? Az előbb a tiszteletes, ezt azért szeretném elmondani, hogy azt olvasta a Bibliából, hogy mindenki vétkezett, és hiába van az Isten igazságának. Isten lenézett az égről, és kereste, hogy van-e egy ember. És azt mondta Isten, ha lett volna egy, akkor Jézusnak nem kellett volna eljönnie meghalni. De az volt a gond, hogy Isten lenézett, és nem talált egy embert. És azért fontos ez, testvérek, 8 évvel ezelőtt Isten kinyitott nekem egy nagy ajtót Erdélybe, Dél-Erdélybe a románokkal, a Ó-Romániával való ütközési területen vagyunk, az egyik szormány gyülekezetem Dél-Erdélyben, Nagypestén az utolsó magyar érdekeltségű falu, egyetlen egy magyar, Csegezi Árpi bácsi lakik ebbe a faluba, és még van 5 ilyen gyülekezetünk, hogy egy magyar van, 4-ben eltemettük az utolsó magyart is, És ezen a falun túl 6 kilométerre található Dél-Erdélynek a legdélebbi pontja, véget ér a történelmi Erdély, és kezdődik Ó-Románia, és Isten 14 évvel ezelőtt engem és a családomat leküldött erre a vidékre, és akkor még nem tudtam azt, hogy milyen kaput fog kinyitni Isten. 4 év után Isten kinyitott egy nagyot ígérő kaput, és azóta családommal magyar református lelkészként évente 60-70 szíromán gyülekezetbe evangélizálok évente, úgyhogy nem ritka az, amikor 300, 1200, sőt 10000 román előtt prédikálok, és készülök ebbe a hónapba, Moldvába, Szucsávára, egy stadionba 3 napig evangélizálni a moldovai románoknak. És drága testvérek, tömegesen egy magyar református lelkész igehirdetésére ezressével térnek meg a románok. És van egy zenekar, egy 5-tagú zenekar, nagyon kemény fiúk voltak a világban, nagyon híresek, nagyon keresettek voltak lakodalmakra is, Isten úgy cselekedett az életükbe, hogy sorba megtértek. Vili testvérő katolikus volt, úgy adta át az életét az Úrnak. Aztán van Távi testvér, katonatiszt volt a román hadseregnél, kapitány, ateista nevelésbe részesült, és úgy találta meg különös módon Isten. Van közöttünk pravoszláv ortodox, akit úgy ragadott meg az Isten, és van egy baptista szülőknek a gyereke, Lusu testvér, és 5-ön megyünk, mint Vas Albert Hiripi csónakjába, a Elvész a nyom regénybe. Németek vannak, magyarok, románok vagyunk, és 5-ön vagyunk, 5 vallásból, és elmegyünk egy-egy gyülekezetbe is. Mondhatnánk azt a gyülekezetből, hogy nézzétek meg, milyen jól megértik egymást a népek, meg a nemzetek. A mi bizonyságtételünk, testvérek, a gyülekezetekben nem ez, hanem a bizonyságtételünk a gyülekezetben a katolikusnak is, a baptistának is, a reformátusnak is, a pravoszlávnak is az, hogy az életünknek egy pontján kijött elénkbe Jézus. És mi találkoztunk vele, és bűnbocsánatot nyertünk, mi azért vagyunk együtt, nem az ökumenéért, mert jaj, de szeretjük egymást. 14 évvel ezelőtt, amikor lementem a román területre, testvérek, úgy szerettem a románokat, mint a cipőmbe a szeget. Ezt én őszintén elmondom nektek. Az Isten a falat ott döntötte le a szívembe. Ott döntötte le a szívembe, amikor megláttam, hogy mi történik a cigánnyal, meg mi történik némely éppen magyar gyűlölő románnal is, akkor, amikor megtér. És megértettem, hogy a falat az Isten bontja le a szívünkbe. És testvérek, amikor így elmentünk evangelizációkra, akkor tudjátok, a gyülekezetben mindig vannak barátkozni akarók, akik barátkoznának, csak megtérni nem térnének meg. És oda jöttek mindig hozzám, és 2 dolgot mondtak. Ez jellemző ránk, testvérek. Ugye, tiszteletes úr, hogy mindannyiunknak egy Istenünk van? Hallottátok már, testvérek, ezt a kifejezést? Katolikusoktól, meg pravoszlávoktól, meg mindenkinek egy Istene van. Mondom, persze, tökéletesen igaz, csak az a kérdés, hogy a tiedet minek hívják. Mert testvérek, az alkoholistának is egy Istene van. Úgy hívják, hogy alkohol. A drogosnak is egy Istene van. Úgy hívják, hogy heroin. A paráznának is egy Istene van. Úgy hívják, hogy pornó. Szex. Test. A cigisnek is egy Istene van. Nikotin. Némely ember meg tudná ölni az anyját is. Csak hogy pénze legyen, hogy megvegye. Miért? Mert az az Istene. Egy Istenünk van? Igen, mindegyikünknek egy, csak az a kérdés, a tiedet minek hívják? Az én Istenemet úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus. Ő váltott meg a kereszten. Ez a te Istened is? A másik barátkozni akaró gondolat az az, hogy tiszteltes úr, igaz, mind bűnösök vagyunk. Milyen jó kifogás, hogy ne térjünk meg, testvérek, igaz? Romániában is sokan azt mondják, mindenki lop. Jó kifogás, mert akkor lophatok én is. Csak hogy van egy gond, testvérek. Az a gond, hogyha egy törvényszékre oda kerülsz, mert rajta kaptak, tízet, vagy betört egy bankba, és te kiállasz a törvénybíró elé, és azt mondod, hogy törvénybíró, mind a tízen loptunk. Akkor a törvénybíró azt mondja, hagyd el a többi 9 felel érte, te felelj magadért. Drága testvérek, az minket abszolút nem fog felmenteni az utolsó ítéletkor, hogy a másik mit csinált. Hogy a másik is bűnös, felelni kell a bűnödért. És testvérek, a Biblia azt mondja, hallottuk a 14. Zsoltárban, hogy nincs különbség. És ha nincs különbség, akkor a kérdés az, mivel mindannyian bűnösök vagyunk, hogy mind elveszünk. Mert ez a következménye a bűnnek. Az ítélet. Mind elveszünk. És testvérek, erről beszél a Biblia, hogy nem. Nem veszünk el mind. De ki menekül meg? A Szentírás az Ószövetség utolsó könyvébe, a Malakiás próféta könyvébe, testvérek. Malakiás próféta 400 évvel Jézus első eljövetele előtt leírja azt, hogy hova jutott a világ, miért kellett a Mesiásnak eljönni. És azt írja itt Malakiás, ezzel fejeződik be tulajdonképpen az Ószövetség, ezzel az állapottal, hogy az emberek elkezdtek egymás között beszélni arról, hogy hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, ha teljesítjük, amit ránk bízott, amikor a kevélyeket tartjuk boldogoknak, a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, és mégis megmenekülnek. Nem vettétek észre, testvérek, hogy azoknak megy jól ebbe a világba, akik hazudnak, akik sunyik, akik szereznek, akik egyenetlen úton járnak, nem vettétek észre, hogy ez kezd ebbe a világba lenni? És testvérek, erről kezdett el beszélni a világ, hogy így nem érdemes az Istennek szolgálni. És testvérek, az az érdekes, hogy addig, ameddig csak a világ beszélt erről, addig az Isten nem tett semmit. Tudjátok, hogy mikor lépett az Isten? Amikor ez a mentalitás beszűrődött a gyülekezetbe is. Amikor a gyülekezetbe járók is, az Isten népe is erről kezdett beszélni. Tényleg úgy van, hogy nézd meg, hogy az az istentelen, meg az a hazug, meg az a tolvaj, annak megy jól, amikor ez beszűrődött a hívőknek a szívébe és a gondolatvilágába, és már ők is így kezdtek beszélni, hogy tényleg nem érdemes Istennek szolgálni, akkor Isten azt mondja, hogy hozzatok ide egy könyvet. Oda viszik a könyvet, és azt írja itt a Biblia, hogy beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik a nevét. És akkor jön egy ígéret, azt mondja Isten, az én tulajdonom lesznek, könyörületes leszek hozzájuk, én leszek az ő Istenük, ők pedig az én népem lesznek, és figyeljétek meg, testvérek, jön egy nagyon fontos mondat. Azon a napon pedig látni fogjátok, mit? Hogy van különbség. Hogy van különbség igaz és bűnös között, az Istent félők és az Istent nem félők között. Testvérek, melyik ez a nap? Tudjátok, hogy melyik? Ez az a nap, amikor János a mennybe, a Pátmos szigetén azt látja, hogy kezdődik az ítélet, és elővétetnek könyvek, írja a Biblia. És kinyitják a könyveket, és a könyvekből mindenkinek felolvassák a cselekedeteit. És azokból a könyvekből egyértelmű az ítélet, kárhozat. A cselekedeteink alapján egyet érdemlünk, testvérek, kárhozatot. És azt mondja János, hogy még láttam egy könyvet, de az le volt pecsételve. Azt nem tudta senki felnyitni. És János elkezdi a sírást, mert tudja, hogy abba az egy könyvben van a megoldás. És akkor odalép mellé egy vén, a mennyből megöleli, és azt mondja, János, ne sírj! Ne sírj! Ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és méltó a bárány, a megöletet, hogy felnyissa a könyvet, hogy feltörje a pecsétet. És ének lett a mennybe, és a bárány feltörte a pecsétet, és abba a könyvbe, testvérek, tudjátok, hogy mi volt beleírva? Ez a Malakiás könyve. Nevek. Csak nevek. A kérdésem az, melyik könyvben van a neved? Melyik könyv lesz rád jellemző a mennybe, ami alapján a cselekedetek alapján ítélnek meg? Vagy abba a könyvben van benne a neved, amelyik a megoldás? Benne van a neved az életnek a könyvébe? Bele van írva a neved az életnek a könyvébe. Testvérek, az utolsó napon, okos és bolond között, ez lesz a különbség. Mi volt a különbség a 10, az 5 meg 5 között? Az olaj. Lámpása mindegyiknek volt, mindegyik várt, mindegyik tudta. A különbség az olaj volt. Drága testvérek, én egy erdélyi kis magyar református faluban nőttem fel Kalotaszegen. Ebbe a kis magyar református faluba születtem, és az első emlékem 4 évesen gyerekkoromból az, hogy a templomnak a padjába ülök és éneklek. Ez az első gyerekkori emlékem. És ebbe a faluba, ahol gyönyörű kalotaszegi népviselettel mentek az emberek a templomba, nőttem fel 19 éves koromig úgy, hogy az én családomban soha nem volt kérdés az, hogy mi hova megyünk vasárnap. Édesapám, édesanyám felöltöztettek, megfogtam a nővéremnek a kezét, és mentem templomba vasárnap délelőtt, vasárnap délután, mentem vallásórákra, mentem KT órára, konfirmáltam, és aztán 16 évesen, mivel Ceausescu 2 helyet engedélyezett évente református lelkészeknek a kolozsvári teológián, elkezdtem nagyon keményen tanulni, hogy bejussak a református teológiára arra a 2 helyre, mert 43 jelenkező volt, 43 jelenkező közül nagyon sok esperesnek unokája, püspöknek ismerőse, én pedig egy egyszerű fiú faluról. És amikor itt vagyok a miskolci templomban, akkor testvérek, én őszintén nektek elmondom azt, hogy úgy irigylem azt a kisfiút ott az első padba. Tudjátok, hogy miért? Mert 19 éves koromig a Köröskölyi Református templomban így ültem én is minden vasárnap a padba, de egyetlen egyszer oda fel nem ment a szószékre egy olyan lelkész, akinek bátorsága lett volna elmondani az embereknek az igazságot. Az igazat. Amit Jézus 153-szor mond el a Bibliába. 20 szava a Bibliának. És az igazság az, testvérek, hogy megtérés nélkül nem lehet mennybe jutni. Ez az igazság. Ha nem tér meg a római pápa, nem jut be a mennybe. Ha nem térnek meg a református püspökök, nem jut be a mennybe. Megtérés nélkül nem lehet mennybe jutni. Lehet valaki miniszterelnök, lehet valaki neves tudós, Einstein, lehet valaki, nem tudom én, kicsoda testvérek, akár gyémánt, akár arany, akár fából vaskarika, ha el van veszve, semmi értéke nincs. Semmi értéke nincs. Ha a ganéba van az arany, testvérek, nincs értéke. Nem ér semmit. Egyszer egy teológiai professzornak Jézus azt mondja egy este, Nikodémus, meg kell érts egy dolgot. Lehetsz te Izrael, a választott nép közül való teológiai tanár, ha újjá nem születsz, nemhogy bemenj, meg se látod az Istennek az országát. Drága testvérek, kérdezem tőletek, ha valahol nem hirdetik, hogyan hinnének az emberek? Ha nincs hirdetve, hogyan hinnének az emberek? És testvérek, mivel nem hirdették, elmentem 19 évesen a teológiára, hadd mondjam el nektek jó indulatból. Én úgy gondoltam akkor, hogy a magyar nemzetemért és a református egyházamért, a népemért így fogok tudni tenni a legjobbat. Hogy drága testvérek, a jó indulat még nem elég az üdvösséghez. És elvégeztem a teológiát, az 5 évet nagyon jó eredménnyel, megtanultam nyelveket, vallásokat, dogmatikát, irodalmat, mindent. Egy dologról nem hallottam, hogyan lehetne a mennybe jutni. Hogyan lehetne a mennybe jutni? És mivel nagyon jó eredménnyel végeztem el az 5 évet, a végzésem évében, amikor letettem az államvizsga dolgozatot, Erdély püspöke, dr. Csiha Kálmán, akkor keresett magának egy jobbkéz embert, egy püspöki titkárt, meg egy olyan embert, aki az erdélyi református lelkészeknek újságot szerkesszen, hivatalos újságot, és két teológiai tanár Kolozsváron azt mondta, hogy Bódis Miklós fog lenni a legjobb. És így lettem püspöki titkár, meg erdélyi lelkészeinek, a hivatalos lapnak a szerkesztője, és testvérek, nagyon rövid időn belül Erdély egyik legerősebb gyülekezetének a lelkipásztora. Egy 1100 lelkes színmagyar színreformátus közösség volt, úgy vittek oda ebbe a gyülekezetbe, hogy az egész falu szeretett, egy emberként állt mellettem, tiszteltek, becsültek. 450-en jöttek egy vasárnap templomba, nem tudtam bemenni istentiszteletre, mert így a bejáratnál is oldalt kellett jöjjek befele az úrasztala köré, mert tele volt emberre. 80 fiatal jött ebbe a gyülekezetbe egy péntek este bibliaórára, és 130 gyerek a kórusba. Egy éven belül hatalmas 150 férőhelyes ifjúsági központ létesült, és testvérek, minden hónapban szinte kin volt a Duna TV, hogy filmezzen, hogy ez igen, így kell csinálni. Kedves testvérek, minden ment. Egyetlen egy dologgal volt baj, tudjátok, hogy mivel? A papnak a szívével. A papnak a szívével. Ismeritek azt az igét, amit Jézus mond, és mit használ az embernek fiatalokot fent, ha az egész világot megnyeri, de a saját lelkébe kárt van. Ismered ezt az igét? Mit használ az Opelet, az Audit, a Mercedeset, a villát, a bankszámlát, a sikeres életet fenn, az egész világot, ha megnyered, te pedig belül tudod azt, hogy egy nyomorult, elveszett ember vagy. Mész a kárhozatra. Mit használ? Azóta annyira szeretem ezt az igét, amikor Jézus a Tibériás tengerénél megjelenik az oszlop apostoloknak, a profiknak, a sztároknak, ott vannak heten, és azt kérdezi tőlük, hogy fiaim, van ennivalótok? És testvérek, ott Jézus nem erre kérdezett rá, hogy Péter, ma töltött káposztát ettél? Tamás, finom volt a tyúkús leves? András, milyen volt a fasírt? Nem, ott nem erre kérdez rá, hanem erre. Erre kérdez rá Jézus. Péter, boldog vagy? János, sikerélmény az életedbe. András, megelégedettség. Tamás, öröm! Öröm! Boldog vagy! És ők ránéznek Jézusra, és azt mondják, hogy nincs. Nincs. Van ennivalótok? Nincs. És Jézus nem teszi fel a kérdést, miért nincs? Egész éjszaka haláztunk, egész életünkben gürcöltünk, és nincs. És Jézus nem kérdezi, meg megkérdezem én. fiúk itt a templomba, megkérdeztétek valamikor magatoktól, hogy Maradona miért drogozik? Lányok, megkérdeztétek valamikor magatoktól, hogy Elizabeth Taylor, a nagy hollywoodi filmcsillag miért megy 9-szer félhez? 9-szer. Se Sylvester Stallone, se Arnold Schwarzenegger, ugye, se Richard Burton, egyik se volt jó neki. Miért nem? Megkérdezted, hogy Steffi Graf, a Roland Garrosi nagy teniszbajnoknő, aki egyetlen egy meccsen millió dollárokat nyer, miért vágja fel az erejét? Ezt már nem mutatják nektek a tévébe. Meg nem mutatják, meg kellene nektek mutassák Michael Jackson alsó testét, a nyakától lefele. Hogy nézett ki? Azt mondták, hogy nem volt rajta egy épp hely. Tele volt tűszúrásokkal. Miért? És feltetted a kérdést, hogy Jerikónak a pénzügyminisztere Zákeus, aki fővámszedő volt és gazdag, miért megy ki nézni egy koldust a fügefára? Mi vitte ki? Testvérek, hallottatok a belső ürességről? A belső ürességről. A szív rejtett emberéről, mert olyan szépen fel vagy öltözve ma itt a templomba. Olyan jó nézel ki, jó néztek ki, jó innen látni benneteket. De a kérdés az, hogy mi van avval az emberrel, aki úgy lépte át ma a küszöböt, hogy dolgokat hagyott ott, s tudja, hogy mit hagyott ott. És mi van azzal az emberrel, akit itt most rejt a ruha? Mi van azzal az emberrel, aki azt az éneket énekeli, hogy befele húlt minden könnyem, sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Ezzel az emberrel mi van? Boldog vagy, Péter? Van-e ennivalótok? Mert egy a külső, testvérek, és egészen más a belső. Tudjátok, hogy neveztem én ezt? Szkizofrén állapot. Megkérdezem, kezet fogok veled az ajtónál, hogy vagy, rám mosolyogsz, köszönöm, jól vagyok. Aztán elmész, és hogy vagy, hogy mi van a szívedben, azt csak te tudod. És testvérek, eljött egy este az életembe, 30 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, 30 éves koromban, akkor ezt az állapotot már nem tudtam tovább hordozni. És egy februári este rám szakadt 30 évnek a bűne. És azon az estén vettem egy szöveket, meg egy fejszét, és kimentem a templom címtermébe, a füvesgepre, levertem a szöveket sírhelynek, bementem a parókiára, bezártam a parókia irodájának az ajtaját, és a presbitereknek megírtam a végrendeletet. 4 sorba el lehetett intézni. Hogy temessenek el? És még volt egyetlen egy feladatom, amit el kellett végezni, a feleségemet és a 2 kislányomat biztonságba vinni haza, és akkor az volt a szándékom, hogy egy kamion alá, úgyis a Trabant kartonbóva, tudták, hogy sebesen vezetek, beszaladok, és az a vége van. Olyan egyszerűnek tűnt, testvérek. 2 évvel ezelőtt a Román TV készített egy interjút velünk, családunkkal, a bizonságtételünkkel, a megtérésünkkel, és mikor ide jutottam, akkor a műsorvezető rám néz és azt kérdezi, hogy de tiszteltes úr, nem félt attól, hogy a pokolba kerül? Testvérek, tudjátok, hogy mit feleltem erre? Megdöbbentő volt a felelet. Jakab testvér, azon az estén a pokol is jobbnak tűnt, mint ez az élet, fenn Jézus nélkül. Eljutottál már ide? Amit Jézus mond, hogy aki meg nem gyűlöli saját magát, a saját lelkét, nem lehet az én tanítványom. Milyen az életed? Bírod még a poklot? Bírod még a poklot? Nem köpöd szembe magad még azért, ami vagy, és azért, ami benned van? És testvérek, elindultam. Azt mondtam a családnak, Berekfürdőre, ide Magyarországra bejelentkeztünk egy csendes hétre, nem tudtuk akkor, hogy hova jövünk. Mondtam a családnak, oda megyünk. Testvérek, végig az úton Nem kívánom senkinek azt az útat, ahogy jöttek velem szembe a kamionok, jött egy gonosz hang, csavard meg a kormányt. Most, most! És parancsolt a hang. És jött egy másik hang, amelyik mindig visszafogta a kormányt, és azt mondta, hogy hát itt van hátul a feleséged, meg a két kisgyereked, azok miért menjenek veled a halálba? Berettyói falunál leállított a rendőrség, testvérek, a magyar rendőrség. Én a nagy erdélyi papa, nagy erős, gazdag gyülekezet papja, akkor hallottam először életemben, hogy az autón a négy gumin egyforma kell legyen a gumi. Nekem ahány kerék volt, annyi féle volt a gumi. Már a legtöbbből állott ki a szeg. Leállít a rendőr, azt mondja nekem úgy alázatosan, hogy jó ember maga tudja, hogy veszélyezteti a családjának az életét. Ó, gondolom, Istenem, én ne tudnám. Én ne tudnám, hogy mi van a családomnak az életébe. És testvérek, az autó jött, és megállott a berekfürdői református megbékélés háza előtt. Kezdődött egy csendes hét. Bementem, és azon az estén a szószékre egy rákos református lelkész ment fel. Elmondta azt, hogy pár hét múlva meg fog halni. Úgy is volt, Antal Józsefnek a betegsége, a nyirokmirigy ráka, hocskikor fel volt dagadva már a nyaka, látszott, hogy szenved, és úgy szolgált. Nem volt már senkije. És néztem, hátul beültünk a hátsó sorba, bennünket nem ismert ott senki. Honnan jöttünk, itt vagyunk. És néztem ezt az embert, és azt mondtam, hogy Uram, én is református vagyok, ő is református. Én is pap vagyok, ő is. De én itt vagyok 30 évesen, egészségesen. Ő egy pár nap múlva meg fog halni. Neki nincs senki, nekem itt van egy gyönyörű családom. De Uram, mi a különbség? Mi a különbség kettőnk között? Miért ragyog ennek az arca? Miért csillog ennek a szeme, Uram? Mi van ennek a papnak, ami nekem nincs? Mi köztünk a különbség? És egyszer csak elkezdett beszélni ez az ember egy királyi trónról, a véres Golgotai keresztről, és azt mondta, hogy aki oda megy, az bűnbocsánatot talál. És ebben a pillanatban a teremben történt valami. Eltűntek az emberek, érzékeltem, de mintha nem lettek volna ott. Eltűnt az igehirdető a szószékről, már csak egy hang jött, de éreztem, hogy ez nem ember hangja, nem a rákos pap hangja, ő csak az edény, akit az Isten használ, és ez a hang velem a hátulsó padban lévő specialistával, teológiai specialistával beszél, és vonzott, hívott, Miklós, gyere! Miklós, gyere a trónhoz! Gyere a trónhoz! És abban a pillanatban ott a terembe, itt felemeltetett a kereszt. És megláttam őt, ahogy szenved a kereszten. Ha látták volna a terembe, felkiáltottak volna, hogy mi látjátok, de nem mondta senki, azt csak én láttam. És középen kijött egy ember, és ezt a szenvedőt átszúrta egy karddal az oldalát. És ebben a pillanatban a szószékről jött a hang, te vagy az az ember. És ebben a pillanatban én ott a hátsó padba keserűen elveszettem, megértettem egy dolgot. Jézus, én öltem meg a kereszten. Nem a zsidók, nem Pilátus, nem Heródes, és ott hátul tudtam, hogy ez a vér egy napon vagy ellenem fog beszélni, és vádolni fog, vagy értem fog beszélni, és elfedez engem teljesen. A vér vagy érted beszél majd egy napon, és lefedezi minden bűnödet, és azt mondja az atyának, hogy atyám, mindent kifizettem érte, engedd el, bocsáss meg, vagy ellened fog beszélni, hogy megölted a bűneiddel. És testvérek, én a teológiáról tudtam egy dolgot. A Betesda tavánál kigyógyult meg, mikor felkavarodott a víz. Tudja itt valaki? Aki hányadik nap ment be? Nem tudjátok? elsőnek? Én azt hittem, hogy az ötödiknek, nem? Nem az gyógyult meg? Meg a harmadik. Nem az gyógyult meg, aki nézte, hogy Miskolcról kiszalad, meg ki jön a gyülekezetben, meg hogy hisz, nem testvérek? Tudjátok, ki gyógyult meg? Aki, ahogy felkavarodott a víz, azonnal ment. Az nem nézett semmit. Tudjátok miért? Mert meg akar gyógyulni. Naamán miért gyógyult meg? Mert ment. Mert meg akart gyógyulni. És én mentem, mert meg akartam gyógyulni, mikor lejárt az evangelizáció. Engem nem kellett hívjon senki, testvérek, mint a rugó. Erdélyben akkor csúfolkodtak a református egyházban a hívőkkel, a megtértekkel. Az ördög felvonultatta az arzenáját, hogy mi lesz velem. Az is lett. Csak nem mutatta meg az ördög azt, hogy hány testvért, meg hány barátot nyerek. Meg hogy lesz a református püspök a legjobb társam a harcba. Ezt nem mutatta meg. Az övét mindig megmutatja, az Istenét nem tudja megmutatni. Hogy mivel áld meg az Isten? És testvérek, odaszaladtam az ige hirdetőhöz, elmondtam, hogy a szakadék szélén állok, és a kis öreg holnap vagy holnap után a sárospataki teológiára készülök előadást tartani, örülök, mert a fiával fogok találkozni, és ő még nem tudja azt, hogy az édesapját felhasználta az Isten az én életemben arra, hogy megtaláljam az Urat. És testvérek, oda mentem hozzá, ő megölelt, azt mondta, hogy Miklós, gyere velem. Elvitte egy kis szobába, leült velem szembe az ágyba, és azt kérdezte, hogy megengedett, hogy imádkozzak érted? Mondom, igen. Elkezdett imádkozni értem, és aztán rám néz a kis öreg, és azt kérdezi, te szeretnél magadért imádkozni? És ebben a pillanatban egy olyan dolgot tettem, amit soha addig 30 éves koromig. Az ágyról lecsúsztam a térdemre az ágy mellé. És kinyögtem életembe hangosan először négy mondatot, Uram, elrontottam az életemet, mert mentem a saját fejem után. Nézd meg, hogy hova jutottam. Jézus, ha tudsz még valamit velem kezdeni, könyörülj meg rajtam, és fogadj el engem. És testvérek, felállottam a térdemről a lábamra, könnyes szemmel, és ott azon a helyen tudtam, hogy nekem örök életem van. Tudtam, hogy Isten megbocsájtott, lehúltak a megkötözések, a kötelek, a bilincsek rólam, és tudtam, hogy mi a különbség az okos meg a bolond között. Az okos meg a bolond között. Tudtam, hogy hazamegyek, és hallottam, ahogy a mennybe az angyalok énekelnek, hogy a bárány nem halt meg hiába. Még egy bűnös, Bódis Miklós elindult haza. És tudjátok, mi a reménységem? Az, hogy tudom, hogy még lesz egy nap, hogy énekelni fog értem a menny, amikor meg is érkezek haza, amikor bemegyek a gyöngykapun. És elindulok az üvegtenger mellé, énekelni fog a menny, hogy a bárány nem halt meg hiába a kereszte. És testvérek, azóta tudom a különbséget, hogy milyen tudni Jézusról, és milyen hinni benne. Ismerni őt. Személyes kapcsolatba lenni vele. Azóta tudom, hogy mi a különbség a vallás meg a hit között. Hogy valakinek vallása van, még úgy is, hogy református pap, vagy valakinek hite van Jézus Krisztusban, független az, hogy milyen felekezethez tartozik. Drága testvérek, tudom, hogy eljárt az idő. 5 percet kérek tőletek. Még elmondok egy történetet, amiből még jobban megérted az okos és bolond közötti kapcsolatot, aztán befejezzük, és este 6 órakor folytatódik a Sodomába vagy a hegyen. Történet arról szól, hogy 92-ben, amikor befejeztem a teológiát is, kihelyeztek püspöki titkárnak, kaptam egy kis gyülekezetet is a Heppehuppás Vén Szilágyságba, 50 kilométerre Kolozsvártól, és 2 síkon folyt a lelkészi szolgálatom, gyülekezeti lelkész is voltam, és püspöki titkár is, És ez nagyon nehéz volt, mert minden nap meg kellett tenni 50 kilométert arra, 50 kilométert vissza. Sokszor 14 kilométert gyalogoltam reggel este, hogy megérkezzek a parókiára. És ebben az időben történt az, hogy Németországba kivették a trabantokat a forgalomból, mert szennyezik a környezetet. És volt ott egy református idős lelkésznő, aki azt mondta, hogy neki van egy trabantja, még egy éves sem, az autó, és ő odaadná egy olyan erdélyi lelkésznek, aki nagyon sokat utazik. És így esett a választás ránk, hogy legyen mivel járja Kolozsvára, és nem felejtem el azt a napot, amikor a feleségem finom ebédet készített, és megérkezett a lelkésznő az ajándék trabanttal, meg egy esernyővel, úgy látszik, hogy a kettő együtt járt, és a férjével leültek az asztal mellé ebédelni, és elmondták nekünk, hogy hogy működik a trabant. És elmondták azt, hogy tiszteltes úr, ez egy speciális autó, ez nem olyan, mint ezek a gyenge autók, a Mercedes, meg az Opel, meg a BMW-k, hanem ez a trabant, ez úgy működik, mint az ukrán druzsba. Úgy működik, hogy a többi autóba külön kell a benzint rakni, meg külön az olajt, ebbe úgy kell, hogy a tartályba beletesszük a benzint, aztán kell legyen egy kicsi üveg, mértékkel abba az olaj, beletölteni a benzinbe, egy palcikával megkeverni, és aztán lehet menni. Megtanultam a leckék testvérek, elindultam a trabanttal, és a biztonság kedvéért hátul a csomagtartóba volt egy kis tartályom, 5 liter benzin, ha ne talán valami történik. És eljött egy este, egy karácsony előtti este, mínusz 20 fokos hideg, meghibásodott a trabant. Egy olyan problémája volt, hogy 5 perc alatt el lehetett intézni, és a trabantot elvittem a harmadik faluba lévő szerelőhöz, hogy szerelje meg. És az úton Isten végig jelezte, hogy vigyázzak, mert nagyon kevés a tartályba a benzin. Jelzett. Én azt mondtam, ó, uram, nincs semmi baj, hátul a csomagtartóban ott van az 5 liter, ha gond van. Elmentem a szerelőhöz, az udvarra letettem a trabantot, 5 perc alatt meg is szerelte, végig a lélek jelzett, vigyázz, mert kevés a benzin. De hogy hát van nekem ott a csomagtartóban. Testvérek, elindultam este 8-kor haza, 20 fokos hidegbe, Erdélybe, sziklák, hegyek között, 7 kilométerre a falutól, este 8 órakor a hidegbe leáll a trabant, elfogyott a benzin. Ó, nincs semmi baj, egyből kiugrok az autóból, hátul a csomagtartóhoz, kiveszem a tartályt, és elkezdem tölteni az autóba, és ahogy töltöm, megfagy bennem a vér. Uram, nekem trabantom van. Lámpásom van, a 10 szűznek is, mind a 10-nek volt lámpása. Uram, nekem még benzinem is van. Itt van a kis ujjamba. Egyszer meg kellett tanulni, hogy bejussak a teológiára, aztán meg kellett tanulni kívülről, nem egyszer, hogy elvégezzük az egyetemet. Benzinem is van, uram. Testvérek, mi nincs? Olaj. Lámpásodit látom, van. Még azt is elhiszem, hogy benzined is van. Egyet kérdezek tőled. Olajod. Hallottál a Szentlélek kenetéről? A Szentléleknek a pecsétjéről, amikor rád teszi, hogy az övé vagy. Az övé vagy. Van olajod? Elmegy az olaj nélkül is hazáig. Beültem az autóba, testvérek, ment 100 métert, leszáradtak a dugattyuk. Borzasztó még most is arra az estére gondolni, hóba vissza 7 kilométert a faluba, embereket keresni, gondoljátok, hogy hogy örültek, hogy kijöjjenek, visszahúzni az autót a faluba, hazamenni, másnap alkatrész, idő, pénz, ideg, és tudjátok, mi volt a legborzasztóbb? Ott állok éjszaka 12 órakor a szerelőnek az udvarán, összefagyva, olajosan, mocskosan, rám néz, és azt mondja, tiszteltes úr, egy fél deci olajra lett volna szüksége, miért nem kért, adtam volna szívesen. Testvérek, 2000 év óta árad az olaj válaszútról, a Golgotai kereszt tövéből, hogy elmossa a bűneidet. Mit fogsz mondani majd az Istennek egy nap, amikor azt fogja kérdezni, mert ott állasz mocskosan előtte, miért nem kértél olajt, adtam volna neked szívesen. Mit fogsz majd neki mondani? Van-e olajod? Ha nem, akkor ma szerez, mert bezárják az ajtót. Jön az ötszűs, azt mondja a másik ötnek, adjatok nekünk is. Azt mondják a másik ötök, hát azt se tudjuk, hogy nekünk elég lesz-e. Hát testvérek, mikor megállok előtte majd, akkor nem adhatok neked. Akkor azt tudom csinálni, amit mond az egyik ének, hogy add, hogyha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, Uram, hinni taníts. Hogy állhassak ott csendesen, hogy beszéljen a vér, nemhogy még én adjak neked olajt, kis Gyula nem tud neked olajt adni. Egy helyen osszák az olajt, a Golgotai kereszt alatt. Oda kell menjél, hogy legyen kenete, íze az életednek. És Isten azt mondja, hogy kérjetek, kérjetek, és adatik nektek. Van-e olaj? Drága testvérek, befejezésül, majdnem azért nem jutottam be a teológiára, mert nagyon rosszul énekelek. De eléneklek nektek majd éneket, ami az én reménységem. És ez az ének egy kérdőének felétek, hogy válaszolj erre az énekre. Ez az ének az én örömöm. És az én örömnek a beteljesedése, lehet, hogy a ti fületeknek nem lesz kellemes, de gondolom, hogy az angyalok a mennyben meg az Úr örülni fog ennek az éneknek. Nem sokára jön, újra visszajön, az Úr Jézus újra visszajön. Várod-e, Urad, várod-e, Urad, elkészítetted-e már magad? Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Van-e már ruhád, hófehér ruhád, hadd jöhessen, ne várass tovább. Van-e már hited, tiszta hű szíved, jöv el, siess, megáld mestered. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Mécset fénye ég, olaj van elég, ha nincs olaj, akkor még ma végy. Készen várod-e, hogy Urad jön-e, így mehetsz mennyegzőre velem. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Gyertek együtt! Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Nagyon jó testvérek, egy baj van vele, hogy az arcotokon nem látszik, hogy boldog örömmel várjátok. Úgy hallgattok engem, mintha vakbélgyulladásotok lenne. Gyertek akkor most, úgy énekeljük el, hogy látszódjon, hogy boldog örömmel várjuk. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Amen. Úgy legyen. Gyertek, imádkozzunk. Édesatyám, áldalak és magasztallak téged azért, hogy te tegnap és ma is ugyanaz az Isten vagy, és az is fogsz maradni. Uram, áldalak téged, hogy az az Úr vagy, aki Mózesnek az égő csipkebokorba azt mondtad, hogy megláttad népednek gyötrődését, szenvedését, meghallgattad jaj kiáltását, átérzed minden fájdalmukat, és annyira szeretted őket, hogy azt mondtad, hogy alászállasz. Köszönöm, Uram, hogy örök szeretettel szerettél bennünket. Ezért vonzottál magadhoz minket. Áldallak, hogy tényleg alászálltál, hogy egy nap egeket szakítottál széllyel, és elküldted közénk a szabadítót. Köszönöm neked, Jézus, hogy eljöttél, hogy a te világosságod által láthatunk világosságot, s hogy a te kegyelmednek olajából meríthetünk, Uram, olajt az új életre, az üdvösségre, bocsánatot és örök életet. Hálát adok neked, hogy végigjártad az útat. Köszönöm azt, hogy felmentél a keresztre, és a Golgotán, Uram, a bűn átkának és ítéletének a legmélyebb terhét, büntetését hordoztad el. Áldalak téged, Jézus, a kinyújtott kezekért, a sebeidért. Hiszem, Uram, hogy benne van minden elrejtettség, bűneink bocsánata. Hiszem, Uram, hogy a te sebeid által gyógyulunk meg, és köszönöm, hogy kitártad a kezedet, hogy nem szálltál le a Golgotáról, hogy ez volt a te erőd, hogy tűrtél, és szenvedtél érettünk, és elvégeztetett minden. Drága Uram, arra kérlek, hogy azok a testvéreim felé, akik hallották ezt az igét, ma itt ezen a helyen, ebben a hajlékban tárd ki újra a te átszegzett kezeidet, és ölelj át bennünket, öleld át a szívünket, és ne engedd el magadtól, Uram, a lelkünket, beszélj hozzánk, és imádkozunk, hogy áld meg ezt az evangelizációs hetet, minden alkalmát is itt Miskolcon, és add, hogy gazdagon kiáradjon a te lelked közöttünk, ami megtérésünkre, üdvösségünkre, és legyen ez, Uram, minden a te dicsőségedre. Hallgass meg, áldj meg bennünket utunkon, áld meg otthon a családunkat, az ebédünket, a napunkat, Uram, ezt a mai napot, ezt a mai ünnepnapot, a megszentelődésnek, a veled való szövetségkötésünknek a napját, Uram, s adj áldást itt a gyülekezetbe, adj áldást otthon a családunkba, az életünkbe, a te nevedért kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma az eget és a földet, hogy én ma az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.